Köszöntelek benneteket ezen a mai beszélgetésen. Örülök, hogy összejött a találkozó. Mi annak idején Miklóssal néhány héttel ezelőtt Miklós és Zsolti Gábor közösen beszélgettünk, és akkor elkezdtük az innovációt így körbejárni elméleti síkon, és akkor a beszélgetésnek az lett a frappáns vége, hogy hát akkor oké, ezek mind szép és jó elméleti dolgok, akkor hozzuk a gyakorlatot egy kicsit közelebb, és nézzük meg, hogy ezek az elméletek, ezek hogyan tudnak a gyakorlatban működni. És megállapodtunk abban, hogy Gábor is és Miklós is hozza a saját partnerkéréből valakit, aki a gyakorlatit hozza egy kicsit fókuszba. Rögtön a korábbi beszélgetés után Miklós János téged javasolt is. Szívesen hozna példát tőled, illetve a céged, mert van mondani való. Én nekem az van a kérdésem, hogy először magát a céget hogyan jelenik meg az innováció, illetve mikortól jelenik meg az innováció, mint egy érdemleges vonulat a cég életében.
Jó, akkor onnan kezdem, hogy a cég megalakult 1991-ben. Akkor én éppen vendégkutató voltam a Karlsruhe Egyetemen, így mondjuk úgy, hogy 4 éven keresztül ilyen távirányítással ment a cégnek a felépítése, és 95-ben jöttem haza, addig nyugati termékeknek a hazai forgalmazásával foglalkoztunk. Itt rozsdamentes alapanyagokról van szó elsősorban. Aztán én magam mérnök lévén nem nagyon tudtam átképezni magam kereskedővé, úgyhogy amint megteremtődött a lehetőség rá, elkezdtük ezeket az általunk addig csak forgalmazott alapanyagokat tovább feldolgozni, és különböző bonyolultságú termékeket fejleszteni. És 2006-ig a kereskedelem és a gyártás párhuzamosan ment. Aztán 2006-ra eljutottunk egy olyan szintre a cégben, hogy megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy a közvetlen kereskedelmi és gyártási tevékenységből kicsit háttérbe lépjek, és elindultunk innovációval. Nevezetesen akkor érvényben volt egy innovációs törvény, amely a hazai vállalkozások számára részben kötelezővé tette azt, hogy elkülönítsenek egy bizonyos összeget arra célra, hogy azt vagy felhasználják saját maguk innovációk finanszírozására, ami alatt a törvény egy kicsit ugye inkonzisztens, nem feltétlenül innovációt kellett érteni, hanem kutatásfejlesztésre kellett fordítani, és ha ezt nem tették, akkor be kellett fizetni a költségvetésbe. Na most mi több egyetemmel közösen projekteket indítottunk, és ebben elég nagy lendülettel betettük be magunkat, és ez a folyamat 2011-ig zajlott. Én azt nevezném a cégünk aranykorának, ugyanis végre egy lehetőség nyílott arra, hogy betekintést nyerjünk sok más vállalatnak a működésébe, az ott megjelenő problémákat megismerjük, és a másik oldalról pedig a fővállalkozásainkat jelentő egyetemeknek a működésébe és gondolkodásmódjába is így sokkal közelebbről be tudtunk tekinteni. De aztán ez 2011 után a törvényi változás okán megszakadt. Nem megyek bele a részletekbe, a lényeg az, hogy a cégünk itt egy 5 éves átállási folyamatba kezdett bele, és hát szomorúan kellett megtapasztaljuk, hogy az új kurzus új prioritásokat fogalmazott meg, de ez még nem lett volna baj, hogyha a mi cégünk által és az egyetemekkel közösen folytatott projektekről nem jelenti ki az adóhatóság azt, hogy ez kutatásfejlesztésnek el nem fogadható szintű tevékenység. Viszont meg kellett élni, én a céget nem akartam bezárni, következésképpen egy lépés hátra, és elkezdtük az innovációs tapasztalatokat is felhasználva saját termékfejlesztésünket, és már eljutottunk odáig, hogy újra semmiféle problémáink nincsenek, tehát gyakorlatilag most, ha a honlapunkon megnézzük, akkor 2 fő területünk van, amelyben közös a rozsdamentes alapanyag felhasználás, az egyik a teljesen új kultúrát jelentő rozsdamentes medencéknek a tervezése, gyártása, ezek javarészt egyedi igények kiszolgálását jelentik, a másik pedig töltéstechnikai gépek, berendezéseknek a tervezése és gyártása, és az is folyik éppen. Igaz, hogy egy kicsit takaréklángon, mert most a járvány ideje alatt a beruházások egy kicsit ezen a területen visszaestek, de azért folyamatosan vannak megrendeléseink. Tehát azt mondhatom, hogy a cégben ma már újra normalizálódott a helyzet, és egy kicsit sajnálom, és a Miklósnak azért is ígértem, hogy nagyon szívesen veszek részt egy ilyen meetingen, mert én nekem szívügyem az innováció, tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság, az egész magyar gazdaság számára a legígéretesebb kitörési pont az innovációnak, mint eszköznek a használata lenne.
A múltkori beszélgetésünk során az innovációt több héjére vagy több rétegre bontottuk le, és akkor megfogalmazott azt, hogy van termékszolgáltatás innováció, van üzleti innováció, illetve van a szervezeti innováció. A ti esetetekben...
Hát én a tapasztalatok alapján még hozzátennék egy ennél sokkal lényegesebbet, amiben a lemaradásunk a legnagyobb, ez pedig a társadalmi innováció. Ugyanis nem elég a műszaki innovációkat és azoknak a fajtáit megélni, megvalósítani, mert hogyha a társadalom nem követi azokat a változásokat, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy egy megfelelő befogadó környezet legyen, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül az ember. Erre a legjobb hasonlatot hoznám, amikor azt mondom, hogy a magyar környezet mondjuk a két bólyai életútját, aki figyelemmel kísérte, vagy aki olvasott róla, tudhatja, hogy ők csak azért nem lettek hasonló hírességű tudósok, mint amilyen például a kortárs Gauss, mert ebben a társadalmi környezetben voltak kénytelenek működni. Tehát nagyjából hasonló helyzetet látok ma Magyarországon. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a műszaki innovációk jelentős része a multinacionális vállalatok révén bejött az országba. Viszont az a társadalmi környezet, amelyik fogadta ezt a fajta dolgot, nem követte le ezeket a változásokat. És éppen ezért talán a legnagyobb lemaradás a társadalmi innovációk területén van, és hogyha megnézzük a velünk együtt, vagy akár később induló volt szocialista országokat, akkor vannak, amelyek jócskán megelőztek bennünket ilyen társadalmi innováció tekintetében.
Én szeretnék ide idézni Miklós könyvéből néhány gondolatot. Ez már a könyvnek a végén szerepel egy felsorolás részeként, ahol meghirdeti a nagy programját, hogy legyünk Európa egyik leginnovatívabb nemzete. És ennek az első, ennek a felsorolásnak az első három pontjában az szerepel, ami vélhetőleg egy kicsit az innováció iránti lelkesedést tudja csökkenteni, mégpedig az, hogy a nem információ technológiával kapcsolatos innovációs ötletek piacra kerülési ideje 3-10 év, az innovációs ötletek 95%-a nem jut piaci fázisba, illetve a harmadik, ami a te gondolataidat támasztja le, az innovációbarát, nem innovációbarát a hazai gazdasági és társadalmi környezet. Ezek az adottságaink, amit Miklós itt az első, talán nem tudom, valószínűleg fontossági sorrendben szedted ezt a listát, vagy a saját szempontodból gondoltad legfontosabbnak, ezek mentén, az adottságok mentén, hogy lesz valaki mégis innováció fan?
Én oda mennék vissza, hogy ennyire azért nem rossz a helyzet, mert szerintem a magyar cégek többsége, noha azt szokták vádként megkapni, hogy nálunk nagyon gyenge az innováció, többsége igenis innovatív. Ez azt jelenti, hogy a napi túlélés érdekében kénytelen innovatívnak lenni. Tehát a magyar cégek igenis innovatívak, csak hogy a lehetőségeik, az adottságaik, a környezet hatására ezek nem tudnak jelentős innovációval válni. Azért nem tudnak, mert mindenféle korlátba ütköznek. Tehát egy kicsit hasonló ez ahhoz, mint amikor mondjuk 50-60 évvel ezelőtt meghirdették azt, hogy a szegény gyerekeknek a tanulását is az esélyegyenlőség jegyében ugye támogatni kell. Aztán kiderült, hogy a szegényebb rétegek körében sem kevesebb a tehetséges és okos fiatal, mint mondjuk a tehetősebb rétegeknél. Nem tudom, hogy érthető-e a párhuzam és a hasonlat. Tehát gyakorlatilag ma a szegény gyerekek helyzetében vannak a magyar vállalkozások, amelyek nem tudnak kitörni abból a környezetből, amelyből ki kéne, hogy törjenek. A mai oktatás politikával szemben éppen az a legnagyobb, hogy mondjam, kritika, hogy konzerválja azokat az állapotokat, amik ugye korrelációt teremtenek a gazdasági helyzet, a család gazdasági helyzete, meg a továbbtanulás esélye között. Tehát nagyjából azt mondanám, hogy a magyar vállalatok innovatívak, felkészültek lennének az innovációra, de ezeket nem tudják, nem csak hogy az innovációt nem tudják megfinanszírozni, megvalósítani, hanem még a világszínvonalat képviselő jelenlegi szintre se tudnak fölzárkózni. Mert hogyha mondjuk veszem magunkat, nem példálozom mással, hogyha én csak azt szeretném elérni, hogy ugyanolyan felszereltséggel tudjam tenni a termelésemet, mint egy azonos terméket gyártó nyugati vállalkozás, akkor én ezt nem tudom megtenni. Tehát nekik több évtizedes előnyük van abban, hogy olyan gépeket, berendezéseket, technológiákat alkalmazzanak, és olyan társadalmi környezetet találnak, amely ezt a számukra lehetővé teszi. Nekünk komoly nehézségeink vannak. Tehát mondok megint csak egy buta példát, amikor elkezdtem a vállalkozást, akkor ugye 5 évig nyugaton dolgoztam, és ott szakértő is voltam német vállalatoknál, és akkor fogalmaztam meg azt, hogy én, ha legalább olyan képzett vagyok, mint a nyugati, akkor se tudok olyan hatékonyan dolgozni, mert őnek nem kell perceket várni, meg napokat várni arra, hogy mondjuk telefonhoz jusson, neki nem kell elmenni a vámhivatalba ügyintézni, és 1000 nyomtatványt kitölteni, és így tovább. Tehát nálunk mesterségesen be van építve egy csomó olyan korlát, amelyektől nem tudunk megszabadulni.
Hadd tegyek én is ehhez hozzá egy gondolatot, hogy ugye az én könyvem az a termék technológia szolgáltatás innovációról szól. Ilyen tekintetben az az első kettő, első három, ez valóban a legfontosabb. De ha az innováció egészét tekintjük, akkor Jánosnak igaza van.
Szeretek is volna megkérdezni, Miklós, hogy amikor János cégét hoztad be, mint beszélgető társad, mi volt a te tapasztalatod, mennyiben más, mennyiben példaértékű a Delekle, mint a többi átlag magyar KKV?
Hát egész máshonnan indult, mint az átlag magyar KKV, nem egy ötletből indult, hanem egy piaci felismerésből indult ez a kereskedelem, ami lehetővé tette, hogy elinduljon. Tehát ilyen szempontból is más, mint a többi. A másik pedig, hogy a János egy széles spektrumát fogja át ennek az egésznek, mert még nem beszélt róla, de tudom, hogy például bekapcsolódott az egyetemi oktatásba, nem csak mint oktató, hanem a cégénél is folyik oktatás, komoly kutatás fejlesztési kapacitást épített ki, volt, hogy nála volt Magyarország egyik legmodernebb gépe, egy ultraprecíz Esztergo, és így tovább. Tehát annyi aspektusát látta, élte meg, és hol hullámvölgy, hol hullámhegy, amiből csak tanulni lehet mindenki másnak.
Helyezzük a központba János cégét, a Dialectline. Én a honlapon vadászgattam, és kerestem innovációval kapcsolatos utalásokat, és találtam egy ilyen kifejezés, teljes innovációs lánc megtalálható. Hogyan érthető az a cég esetben a teljes innovációs lánc?
Ugye az innováció az valójában nem más, mint egy innovatív ötletnek a megvalósítása és széles körben a piacon való elterjesztése. Na most ahhoz kell tehát egyrészt egy felkészült, lehetőleg kutatásfejlesztéshez értő kör, amely megfogalmazza az ötletet. Utána ezt meg kell valósítani, hogyha mondjuk ez egy termék, akkor azt le kell tudni gyártani. És a végén pedig ezt el kell terjeszteni a piacon, tehát kell egyfajta forgalmazói kereskedelmi tudás is ahhoz, hogy ez a termék eljusson a vásárlóhoz. Tehát ez a három az, amely egymással szoros kapcsolatban működve föl tud építeni egy olyan láncot, amely még mindig nyitott, ugyanis egy terméknek a fejlesztése nem csak azt igényli, hogy a vevő elviszi kifizetés, akkor a dolog le van zárva, hanem nyomon követi figyelemmel kíséri, és visszacsatol a folyamat elejére, és tovább fejleszti az adott terméket, mert ez is egy komoly probléma egyébként Magyarországon, a pályázati rendszertől kezdve mindenütt, abban tudunk csak gondolkodni, hogy startupokat, nulláról induló vállalkozásokat kell az innováció érdekében létrehozni, akiknek nulla előzménye van, pedig szerintem az innovációk legnagyobb hányada éppen a már működő vállalatoknál tudnak megvalósulni, hiszen ott már van egy működő szervezet, vannak előzmények, és vannak feladatok, amelyek kapcsán tudnak innovatív, vagyis a megszokottól eltérő típusú új megoldások születni.
Tehát akkor ezek szerint az innováció teljes vertikumában felkészült a Delekline.
Hát én úgy érzem.
Az új termék, új szolgáltatás tekintetében.
Így van.
A korábbi beszélgetésben Kafungáriának a vezetője úgy fogalmazott, hogyha valaki felül erre a motorra, amit úgy neveznek, hogy innováció, arról még egy kávézás időre sem szabad leszállni, mert hogy a versenytársak pillanatok alatt odaérnek, és mint a szélvész hagyják el az embert. Valóban ekkora verseny van a piacon innováció tekintetében, valóban ekkora versenyfutás van.
Kicsit eltúlzottnak érzem. Tehát ugye, ha a gazdaságot nézzük, rendkívül széles a spektrum. Bárki megtalálhat egy-egy olyan területet, ahol szinte még senki nem mozog. Tehát nekünk nem kellett hosszú idő ahhoz, hogy például elmondhassuk, hogy a rozsdamentes medence fejlesztésben, gyártásban egyedül vagyunk. Tehát nem nagyon vannak versenytársak. Ugyanígy a töltéstechnika terület is egy viszonylag szűk területe annak az iparágnak, amit mi kiszolgálunk, de ezen a területen sem állnak sorba százával azok a vállalkozások, akik ki tudnának ütni bennünket. Egy dolgot kell tenni, mindenkinél jobban kell csinálni, és az nem is olyan nehéz. Főleg nem akkor, hogyha itt nem multinacionális vállalatoknak a tevékenységi körébe ütköző tevékenységet választ az ember magának, akkor elég könnyen tud találni olyan kisebb területeket, ahol ez a verseny nem ennyire jellemző.
Mind a két állítás igaz szerintem. Tehát a multik területére eső termékfejlesztésben ez teljesen igaz, amit mondasz. Tehát áldázom, figyelik a versenytársakat, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, próbálják egymást előzgetni. Tehát ott minden rendelkezésre áll, hogy néhány hét alatt jöjjenek ki új termékkel a piacra. De ez az új ötletek, innovatív ötleteknek a magyarországi piacán ez nincs így. Hát ha 3-10 év alatt van még olyan termék, ami ezt kibírja, és utána még üzlet lehet belőle, akkor valami érdekes dolgot talált ki. Mondok egy példát, hogy a műanyag kéménybélés csövet, a Kompozitor Kft., azt szerintem már a 90-es években elkezdte fejleszteni. Akkor már voltak működő része, és mire belőle milliárdos üzlet lett, az a 2010-es évek. Tehát bőven több volt, mint 3-10 év, és mégis egy milliárdos üzletet, több milliárdos üzletet lehetett felépíteni belőle úgy, mert egy olyan termékkel tudott kijönni a piacra, amiben nem voltak versenytársai, mai nap is sem nagyon vannak, 34 országba exportálnak.
De akkor ezek szerint kell tudni úgymond túlélni ezt a 10 évet, fenntartani azt a lelkesedést, hogy le lehessen aratni ezt a gyümölcsöt, mert azt nem adják akkor nagyon ingyen.
Így van, de mondok más példát, tehát mondjuk van egy olyan, az EFC párna, az egy olyan párna, ahol az ülőfelületet vagy fekvőfelület szivacsát bevonják egy légnem átnemeresztő anyaggal. És akkor rátesznek egy szelepet, és ha ráülsz, és zárva van a szelep, akkor kemény, és ha engedsz ki belőle levegőt, akkor a puhasága egy bizonyos határok között a keménység és a puhasága változtatható. Ez a szabadalom is több mint 10 éves. És most került abba a helyzetbe, hogy megvan hozzá a célgép, megvan hozzá már a piacon is mozognak, és lassan most fog bekerülni a piacra. 10 év. És ez, hogy mondjam, ennek nem kellene törvényszerűnek lenni. Hogyha lennének olyan segítők, akik valóban tudnak segíteni, akkor ez lerövidíthető 1-3 évre. És ez nagyon fontos, ez a szempont. Ma egy új innovatív ötletnek a gazdája úgy érezheti magát, mint egy magányos hajós, mert bárkihez megy, aki a könyvben benne van, hogy mennyi innováció támogató szervezet van Magyarországon, de senki nem tud neki érdemi segítséget adni, vagy nagyon kevesen. És ez a fő probléma. Tehát nincsenek innovációs ügynökségek, ezt én változatlanul állítom, hogy ez az egyik akadálya az új innovatív ötletek, technológiák és szolgáltatások fejlesztésének. Mert amelyik működik, abban Jánosnak teljesen igaza van, hogy van egy működő vállalkozás, van egy bejáratott piaca, van ott érzi a lüktetését annak az egésznek, és kitalál valami újat, egész másképpen működik, mint egy vadonatúj ötlet.
Másik aspektusra szeretnék visszautalni, János említetted, innovációra alkalmas emberek. Megint Miklósnak a könyvét ütöttem föl, ahol behozza Ajakukának a idézetét, hogy az ember, első az ember, ha nincs jó csapat, akkor az egészet megette a fene. Hogy lehet egy innovációra érzékeny, innovációt jól művelő csapatot építeni egy KKV környezetben?
Nagyon örülök a kérdésnek, annál is inkább, mert egy ilyen csapatot felépíteni kegyetlenül nehéz feladat, és hosszú ideig tart. Viszont lebontani pár nap alatt meg lehet tenni. A kollégák gondolkodása nagyon gyorsan beáll akkor, hogyha van valaki, aki vezeti, irányítja őket, és aki felveti a problémákat. Tulajdonképpen ez nem kell nagyon más tenni, mint mindig úgy feltenni a kérdést, hogy oké, okay, rendben van. Mi ezt most jelen pillanatban ezen gyakorlat szerint csináljuk. Hogyan lehetne csinálni ezt másképp úgy, hogy az valamilyen célfüggvény szerint jobb legyen? Tehát, hogy olcsóbb legyen, hogy gyorsabb legyen, hogy hatékonyabb legyen, tehát lehet ilyen dolgokat megfogalmazni, és akkor, hogyha ez a team ez szakemberekből áll, akkor viszonylag hamar fognak jönni a megoldási javaslatok, amelyek között persze lesznek őrültségek is, de kieshetnek belőlük olyanok is, amelyek világmegváltó szintű innovációs ötletnek számítanak. De a szándéknak kell meglenni először ahhoz, hogy ez így legyen.
Ha jól emlékszem, akkor 2006-ot említetted, hogy akkor ez a K plusz F és az innovációval való foglalkozás. Megyünk előre
az időben. Bocsánat, az úgy pontos, hogy az megalakulás óta mi innovatívnak tekintjük magunkat, de üzletági szinten 2006-ban tudtuk kimondani azt, hogy most már készek vagyunk arra, hogy mások számára is innovatív ötletek menedzselésével és problémáik megoldásával álljunk rendelkezésre.
Az lett volna a kérdésem, hogy ezt a folyamatot tekintve, innovációra érzékeny szervezeti kultúrában lekövethető-e az az evolúciós folyamat, ami egy nulla szintről, egy induló szintről egy olyan magas szintre jut el, hogy egészen nagy és egészen elvetemült ötletekben is tud gondolkozni.
Szerintem ez nagyon gyorsan végbe tud menni, akkor, hogyha van egy olyan ember, aki mint kristályosodási középpont tud szolgálni. Tehát aki azt tudja mondani, hogy én nem akarok a legjobb lenni köztetek egy-egy szűk szakmaterületen, de az integráló szerepet vállalom. Ezt a szerepkört én nagyon fontosnak ítélem ebből a szempontból. Megint egy példával hagy jövök. Amikor kikerültem a Karlsruhe Egyetemre, akkor azt tapasztaltam, hogy én magyar oktatásból kikerülő fiatal emberként tolmács szerepet tudok vállalni a nyelvi hátrányaim dacára a német kollégák között, mert ott egy-egy tanszéken volt gépészmérnök, villamosmérnök, informatikus, közgazdász és így tovább, mert ott a feladatokra a legkülönbözőbb szakmaterületekről verbúválták össze az embereket, és voltak kénytelenek egymással kommunikálni, de a szakmai túl specializált képzettségek folytán nem nagyon értették meg egymást. Tehát mondjuk úgy, hogy német-német szakember között időnként tolmács szerepet kellett vállalni azzal, hogy az embernek egy kis rálátása volt erre, meg arra a területre is.
Tehát akkor semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy egy szervezet csak attól lesz, hogy onnantól lesz innovatív, hogy van egy ötlet. Sokkal inkább, sokkal összetettebb feltételrendszer kell, hogy kialakuljon, hogy ténylegesen egy ötlet már utána egy termékeny talajon tudjon tovább
fejlődni. Én szerintem az ötlet az nem a semmiből jön. Tehát az ötletnek mindig vannak előzményei. Tehát én azt állítom, hogy ötletei az embernek akkor lesznek, hogyha vannak olyan problémák, amiket meg akar oldani. Tehát az ötlet az nem minden előzmény nélkül való dolog, hanem van egy cél, ami azt az ötletet létrehozza, aminek a megoldása érdekében az ember egyáltalán neki kezd annak, hogy ötleteket fogalmazzon meg.
A múltkori beszélgetés során ilyen felvetésénk, illetve ilyen kategóriák is elhangzott, hogy proaktív és reaktív innováció. Ugye említetted, hogy az ötlet az valami problémát, tehát kvázi reaktív jellegű innovációt generál, viszont a proaktív generáció adhatja igazán ezt a kék óceán jellegű megjelenést, amikor szinte nincs versenytárs. Direktlán esetében ez az innováció, ez jellemzően azért reaktív, tehát a piaci elvárásoknak tükrében generálódik a piaci probléma megoldás mentén, vagy pedig vannak ezek az unikális jellegű ötletek, amelyek utána hozzák ezt a szinte nulla versenyhelyzetben lévő helyzetet.
Én ezt nem választanám ennyire el egymástól. Ugyanis arról van szó, hogy amikor az ember meg kell oldjon egy problémát, akkor fölteti magának a kérdést, hogy megelégszem-e azzal, hogy az ügyfél által megfogalmazott igényszintet teljesítem, vagy egy magam által felállított magasabb igényszint megfelelést is megcélzok. És akkor ilyen értelemben nem piaci igényre, hanem a saját magunk elvárásaira reagálva hozunk mondjuk egy új innovatív ötletet. Tehát én a magam részéről ebben a proaktív dologban nem nagyon hiszek, Ha mondhatom, hogy még egyetemi oktató, vagy éppen akadémiai kutatói munkatársi időszakomban azt tapasztaltam, hogy azok a témák, amelyekkel foglalkozunk, azoknak a 60-70%-a azok valamilyen ipari jellegű problémára keresnek választ, tehát ilyen típusú előzményeik vannak, és a többi rész pedig a szakirodalomból megtetszett valakinek valami, mert valaki már valahol valamivel foglalkozott, és annak a témáján, annak a témának a továbbfejlesztésén kezdtek el dolgozni. Tehát soha nincs olyasmi, hogy ne lenne valami fajta előzménye. Legfeljebb titokban marad. Tehát én nem hiszek az ilyesfajta semmiből jött hirtelen felfedezésekben vagy ötletekben, hanem ott valami kemény munka, vagy valami fajta hosszas gondolkodás előzi meg azt, hogy valaki valami ilyen innovatív ötletet megfogalmazon. Ami úgy tűnik, mintha semmiből jött volna, de én ebben kevésbé hiszek.
Miklós, neked mi a tapasztalatod? Te, mint innovációs ügynökség vezető is hálózatban dolgoztál, rengeteg céggel találkoztál. A sikeres innovátor szervezetek esetében mennyire kulcsfontosságú sikertényező a vezető, mint az innováció motorja?
Abszolút meghatározó szerintem, mert hát nem véletlenül mondják azt, hogy fejétől bűzlik a hal. Tehát ha a fej nem akar innoválni, akkor nagyon nehéz rajta átvinni egy innovációt. Ha a fej akarja, akkor vagy legalábbis hagyja, ösztönzi, jó szemmel nézi a kreatív emberek munkáját, akkor igen, akkor sokkal könnyebb olyan környezetet teremteni, ahol dőlnek az innovációs ötletek. Hát akkor... Ma az is az egyik probléma, hogy mi korábban mondjuk a mi innovációs központunkban hetente egy-két ember beesett egy új ötlettel, hogy ő ezt megvalósítaná. Ez most havonta, két havonta egy-egy ötlet, tehát baromira csökkent az innovatív ötletek száma. Mit jelent ez? Hogy generálni kellene az innovációs ötleteket. Ami azt jelenti, hogy olyan kis klubokat, vagy önszerveződő csapatokat kéne létrehozni, akiknek bedob az ember egy-két-három problémát, és akkor elkezdenek rajta gondolkozni, és lehet, hogy a vége az lesz, hogy kitalálnak valamit a cigaretta helyett, ami ugyanúgy meghűíti az emberiséget.
Miklós ismer már régóta, tudja, hogy mivel foglalkozom. Ez egy nemzetközi menedzsment irányvonal, üzleti kiválóság, IFKM üzleti kiválóság, és ennek a modellnek van egy adaptált verziója, ennek a keretrendszernek, ami kimondottan innováció fókusz. És ez azt vizsgálja, hogy a globális szervezeti működést mennyire itatja át az innováció szelleme, ha lehet ezt így mondani. Tehát keresi az innovációt a stratégiában, keresi az innovációt a vezetési stílusban, a szervezeti kultúrában, az együttműködésekben, a partnerekkel, az ügyfelekkel, a vevőkkel, a beszállítókkal, keresi az innovációt, mint folyamatot. Részterületeken átívelő innováció, ez a globális innovációs szellemiség, ez nagyon ritkaság, vagy ennélkül igazából nem is tud létrejönni egy igazán innovátor szervezet?
Szerintem ezt nem így hívjuk, ahogy te most ezt megfogalmaztad, de a szelleme az ugyanez. Tehát olyan helyeken tud jól működni, és sok új ötlet tud felszínre kerülni, ami így működik, ahogy megfogalmaztad. Csak nem ennek a rendszernek az elemeit kezdik felsorolni, hanem minden tekintetben valamiféle újra törekvés jellemzi a céget. Például az a kompozitor, amit az előbb említettem, annak az volt a szlogenje, hogy nem másolunk, sosem másolunk, mindig újat alkotunk. Ez volt a szlogenük, és valóban olyan termékeket hoztak piacra, amik nem voltak még a világon.
Ha innovációról van szó, ugye az Ajakoka féle idézetben is a profit, az eredményesség az egyik fő kritérium. Innovációnak az eredményét, annak a hozományát, azt hol lehet és milyen formában lehet visszamérni? Vannak-e exakt mutatók, amelyekre azt lehet mondani, hogy igen, ez azért alakult így, mert mi egy innovatív cég vagyunk, vagy egy innovátor cég vagyunk.
Hát ez közgazdasági kérdés, amit felvetettél, tehát gyakorlatilag elemezni kell a bevételeket, kiadásokat, a működést, a kutatásfejlesztésnek a bekerülését. Sok-sok elemet figyelembe kell venni, és akkor ezekből adódnak ezek az eredmények, amiket most te számon kérsz.
Nem kérem számon, igazából ugye az ember a számok mentén ítélik meg általában a külvilági céget. Milyen, mit tud felmutatni? Akkor, amikor kívülről valaki ránéz mondjuk a Direct Line-nak a működésére, és esetleg van bepillantási lehetősége számszerűsített eredményekbe, ott megjelenhetnek esetleg olyan tényezők, amelyek azt mutatják, hogy a cég az innovációnak köszönheti esetlegesen egy trendfordulóját, vagy egy olyan üzleti év eredményt, ami akár gyökeresen más, mint ami a korábbi években volt jellemző.
Én azt mondanám, hogy az innovációnak az eredményei azok megjelenhetnek pénzben is, természetesen, hogyha az a fő cél, hogy ez az innováció, ez pénztermelő tevékenységet eredményezzen. Viszont vannak esetek, amikor nem a pénz felhalmozása a fő cél, hanem olyan újabb eredményeknek a fejlesztése, amelyek még nagyobb hatással bíró innovációkat készítenek elő. Mert ugye az innovációk előkészítése, legyen az kutatásfejlesztés, vagy éppen mások által elvégzett kutatási eredményeknek a hasznosítása, az mind-mind pénzbe kerül. Hiszen itt embereket kell foglalkoztatni tömegével, nekik feladatokat kell adni, hónapról hónapra fizetést, hogyha eszközök kellenek a kutatásfejlesztéshez, és ugye egyre inkább eszközigényes ez a terület, akkor azokat meg kell tudni vásárolni, és így tovább, és ez mind-mind a nyereséget csökkenti. Tehát ez azt jelenti, hogy egy cég felhalmozhat a bankszámláján mérhető módon is, de felhalmozhat úgy is, hogy egyre jobb, egyre nagyobb létszámú csapatokat, és egyre ígéretesebb eredmények formájában halmozza föl azt, amit az innovációból sikerült neki nyerni.
Szóval akkor ez sokkal színesebb, mint csak a pénzügyi mutatóknak a rendszer.
Erről van szó.
Megint Miklós könyve van a kezemben, ahol szerepel egy ilyen, hogy a jelenleg a fejlesztési programok többsége nem szolgálja a közjót. A közjó, mint fogalom, hogyan jelenik meg, és milyen célzattal jelenik meg innovációs kontextusban?
A közjó az egy izgalmas dolog. Néhány évvel ezelőtt a közjót érdeklődve beütöttem a Google keresőbe, és nem fogod elhinni, hogy mi jött ki első helyen. A katolikus egyház jött ki, második helyen pedig az IBM. Most nem tudom, hogy van, mert nagyon régen nem kerestem rá erre a szóra, de baromi érdekes volt ennek az egésznek a megközelítése. Tehát a közjó az én fogalmazásomban mindazon tevékenységek összessége, ami hozzájárul ahhoz, hogy magasabb szinten éljük az életet.
János, a ti esetekben a te fejedben a közjó, az hogyan csapódik le cég szinten?
Tehát a logikus az lenne, hogy az ember azt mondja, hogy van egy kis közösség, mi hoztuk létre az eredményeket, és ennek a hasznát, a profitját mi magunk szeretnénk ugye megszerezni. Viszont az ember akkor remélhet egy innovációtól sikert, hogyha annak a piaci fogadtatása, vagyis a közjóra való alkalmassága az megvan.
Itt zárásként, hogyha lenne egy ilyen jövőbe látó szemüveg, mit szeretnétek látni mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hogyha körbenéztek Magyarországon innovációs szemegen keresztül?
De akkor én kezdem, mert nekem könnyebb, mert én ezt megfogalmaztam. Tehát gyakorlatilag, ha sikerülne azt elérni 5 éven belül, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatív nemzete lenne, és hogyha sikerülne megoldani azt, hogy a magyar startupokból vagy induló innovatív vállalkozásokból előbb-utóbb nemzetközi nagyvállalat legyen. Tehát olyan piaci réseket találni, ahol egy új magyar nemzetközi nagyvállalat fel tud épülni, és ezekre a sok-sok új kezdeményezésre, mert a tengernyi ötletből és sok innovációt, ha tudunk csinálni, akkor új iparágak alakulhatnak ki, új innovatív iparágak alakulhatnak ki, amivel a nemzetközi munkamegosztásban sokkal intenzívebben és sokkal profibb módon tudunk részt venni majd.
Én ezt egy nagyon nehéz kérdésnek érzem, és nem is tudnék így kapásból válaszolni. Ha a módszertan kéne inkább megfogalmaznom arra, hogy hogyan kellene ezeket a feladatokat, vagy ezeket a lehetőségeket megteremteni, akkor azt mondanám, hogy meg kell nézni azokat az innovációt akadályozó körülményeket, amelyek ma vannak, és ezek mindegyikén külön-külön el kellene kezdeni gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a trendváltást elindítani.
Még egy gondolatot engedj meg, Kálmán, és pedig, hogy akkor lennék igazán elégedett, mert erről szól az egész könyvemnek ez az üzenete, hogy a jelenlegi helyzetből induljunk ki. Onnan csináljunk terveket, és azokat a terveket, azokat időnként vizsgáljuk felül, hogy jó irányba haladunk, sikerült megvalósítani, akkor menjünk tovább. Ha nem, akkor tervezzünk újra. Ez a dolognak a lényege, hogy ne nemzetközi gyakorlatba bevált módszereket próbáljunk Magyarországon más körülmények között hasznosítani, hanem a saját utunkat tapossuk ki, a saját utunkat járjuk, és ezek az ötletek, amik a könyvben szerepelnek, az pontosan ezt szolgálja.
Nem állt, hogyha van egy innovációs GPS-ünk, amelyik mutatja, hogy hol van a zsákutca, és onnan kell gyorsan visszafordulni, és újra tervezéssel a helyes irányba elindulni.